Naprakész Farkas Istvánnal.
Winkler Gyula, európai parlamenti képviselőt köszöntöm, ő a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, képviselő úr.
Köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Az Európai Bizottság a hónap közepén több új kezdeményezést is bemutatott. Ezeknek az a célja, hogy felgyorsítsa az Európán belüli tiszta energia beruházásokat, erősítse az energiarendszernek az ellenálló képességét, és hogy hosszabb távon csökkentse az energia árakat. Nos, hát igencsak furcsa helyzetben vagyunk, illetve hát igen csak különleges időpontban mutatták be ezt a tervezetet, hisz a geopolitikai helyzet az ismételten rámutatott arra, hogy hát igen csak kockázatos az Európai Unió fosszilis energia importtól való függősége. Véletlen egybeesés csupán a kettő?
Nyilván akkor, amikor időzítést tekintünk meg, több faktort kell figyelembe venni. Persze, hogy most nagyon-nagyon aktuális az energiaáraknak a témája, de nem emiatt jelent meg most ez a javaslatcsomag, hanem amiatt, hogy létezik az Európai Bizottságnak az éves tevékenységi terve, és ebben a tervben tulajdonképpen már az előző év szeptembere, októbere táján le vannak rögzítve azok a kezdeményezések, amelyek bemutatásra kerülnek, illetve ezeket az Európai Parlamentben is megvitatjuk mindig a folyó év végén a következő évre. Tehát ilyen szempontból ezt a javaslatcsomagot, amely a lakossági energiaügyi csomagra lehetne fordítható magyar nyelven, tehát egy társadalmi dimenziót próbál az energia átmenetnek megerősíteni. Ez a programban benne volt. Amúgy két dolgot kell azonnal aláhúzni, hogy itt egyrészt olyan javaslatok vannak, amelyek javaslatok, tehát ez nem törvényhozás, nem lesz belőle sem irányelv, sem szabályozás ebből a csomagból. A második észrevétel, hogy nem is lehetne, hiszen tudjuk azt, hogy az Európai Unió intézményeinek nincs kompetenciája kimondottan az energia területén, ez tagállami kompetencia. Az energia áraknak a szintje az, hogy mekkora az áfa, mekkora a jövedéki adó, amelyeket különféle energiahordozókra kivetnek a tagállamok, ez szigorúan az adott kormányoknak a kompetenciája. Ugyanakkor látjuk azt, hogy van egy olyan társadalmi helyzet, van egy olyan szociális prioritás, amely arról szól, hogy mindenütt az Európai Unióban gond van az energiaárakkal, gond van az úgynevezett energiaszegénységgel, itt milliók élnek energiaszegénységben. Ez a fogalom ugye meg van határozva, tehát tudjuk, hogy mit jelent az energiaszegénység, annak függvényében, hogy mennyi pénzt költ el egy egyén vagy egy család az összjövedelméből az energiaszámláknak a kifizetésére. 42 millió ember él energiaszegénységben az Európai Unióban, ez egy óriási szám, ez 2024-re érvényes, és ugyanúgy nagyon sok millió, szintén 2024-es számadat az, hogy 31 millió személy késik az energiaszámlák befizetésével az Európai Unió tagállamaiban. Tehát nyilvánvaló, hogy van egyfajta szociális prioritás. Most, hogy ez a csomag egyrészt rendben van és hasznos, az bizonyos, és gondolom, hogy meg tudjuk beszélni egy picit a tartalmát. Másrészt nyilván ki kell mondani, hogy ez nem a jelenlegi benzin, gázolaj áraknak a válságáról szól, amit most látunk Romániában és mindenhol az Európai Unióban.
Beszélni fogunk a csomag tartalmáról, de most nagyon fókuszban van az üzemanyagár, és fókuszban van a földgáznak is az ára, hisz most még, mivel lejárt a fűtési szezon, csak az üzemanyagokról beszélünk, de hát LNG terminálokat is, meg létesítményeket is ért támadás az öböl országokban, úgyhogy a földgázárát is érinteni fogja a közel-keleti helyzet. Tehát beszéljünk picit még erről. Az iráni háború emlékeztette a világgazdaságot arra, hogy az energiaellátás az továbbra is néhány szűk földrajzi keresztmetszetre épül. Ha innen közelítjük meg, akkor Brüsszel a nulláról kell újra tervezze az Európai Uniónak az energiatérképét, tehát teljesen új támogatásokra, gyökeres szabályváltozásokra van szükség, vagy nem kell annyira nézni a mostani közel-keleti helyzetet?
Hát nem tudom, bontsuk akkor kettőre vagy háromra ezt a komplex kérdést. Elsősorban beszéljünk egy pillanatot a közel-keletről, hiszen azt látjuk, hogy most rengeteg forgatókönyv jelenik meg. Nyilván, hogy egyrészt geopolitikai kérdésként kell kezelni a közel-keleti ügyet, és akkor meg kell tekinteni, hogy az Európai Uniónak van-e szerepe, milyen szerepe van ebben a konfliktusban, hogyan tudnánk hozzájárulni. Hát a diplomácia eszközeinek a használatának a fontosságáról állandóan beszél az Európai Unió. Azon belül nyilván látjuk, hogy mint minden külpolitikai kérdésben van azért egy véleménykülönbség a tagállamok között, tehát akkor, amikor valaki megkérdezi, hogy mi az Európai Unió véleménye, akkor nyilván, hogy itt a legkisebb közös nevezőről kell csak beszélni, hiszen látjuk, hogy itt akár a NATO-n belüli reakciók, akár maga az Európai Unió valamilyen szinten pozícionálnia kell magát. Ami az Európai Unió pozícionálását illeti, az nyilván, hogy a diplomácia eszközeinek a használata ennél tovább igazából nem mehet, mert nincsen konzenzus a tagállamok között. Ami a NATO-n belüli, illetve energiabiztonság, vagy egyáltalán biztonságpolitikai pozícionálást illeti, ott látjuk, hogy a dolgok minden nap változnak. Látjuk azt, hogy a legnagyobb kérdés az, hogy tulajdonképpen mi volt a célja ennek az intervenciónak. Ez nem az Európai Unió intervenciója, mi tagállamként nem is voltunk megkérdezve ebben az ügyben. Ez egy közös izraeli Egyesült Államok beli szituáció, amely viszont kihat a teljes világnak az energiabiztonságára. Tehát, hogy mi lesz a háborúval, mi történik, mi hetekről beszélünk, hónapokról, Trump elnököt látjuk, vagy halljuk, amikor minden nap szinte az elmúlt egy hét, tíz nap során bejelenti újból és újból, hogy a háborúnak szinte vége van, ami azt jelentené, hogy elérték az Egyesült Államok a célkitűzéseiket, de melyek pontosan ezek a célkitűzések, tehát egy nagyon ködös helyzetben vagyunk. Ugyanakkor, hogyha a kérdésnek ahhoz a részéhez érkezek, hogy nullából kell-e kezdeni, hát nyilvánvalóan, hogy nem, hiszen éppen lábalnánk kifelé az előző energiaválságból, hiszen az, ami 2021-2022-ben beindult, először a koronavírus járvány hatásaként, utána nyilván az ukrajnai háború hatásaként, az még nem igazán, vagy nem fejeződött be ennek a krízis vagy sok szériának a hatása. Láttuk azt, hogy új eszközöket igazából nehezen lehet kitalálni. Hogyha megnézzük az energiaár összetevőit, egy Európai Uniós átlag azt mutatja, hogy kb. 25%-a az energia a végső árnak az illetékek és tehát a hozzáadott értékadó, illetve a jövedéki adó és másfajta illetékek jelentik az Európai Uniós átlag szerint. Ez Romániában nagyon másképpen néz ki, hiszen itt van, ahol a gázolaj árában talán több mint 60% a jövedéki adó és az áfa összetevője. Itt nyilván, hogy egy beszállítói láncról kell beszélni, hiszen vannak termelők, vannak elosztók, vannak különféle szereplők ebben a láncban, és ez adja talán ennek a beszállítói láncnak a szabályozása, a profitok szabályozása ezen a láncon, ez az út, amelyet a bukaresti kormány választott egyelőre. és ez talán egy takarékos út olyan szempontból, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi történik, azt sem tudjuk, hogy elérte-e már a válság a legmélyebb fázisát, vagy pedig még előttünk állnak nagyobb kihívások. Tehát mivel nem tudunk erre válaszolni, csak forgatókönyveket tudunk felállítani, akkor nyilván, hogy egy olyan kormány esetében, ahol nincs igazából elegendő tartalék arra, hogy bizonyos fiskális jellegű intézkedéseket meghozzanak, az az út, amelyen a bukaresti kormány elindult, talán az óvatos út. Persze, ha körülnézünk az Európai Unióban, akkor azt látjuk, hogy különféle intézkedések vannak. Elsősorban nyilván úgy, ahogy Romániában is megtörténik, a mezőgazdasági termelőket kell támogatni, illetve megvédeni az áringadozásnak a mélyebb hatásaitól, hiszen kezdődik egy mezőgazdasági ciklus most, és az élelmiszerbiztonság az egy igen fontos összetevő minden szempontból, még az infláció szempontjából is természetesen. A következő kategória, amelyet védeni kell, azok a szállítmányozók, hiszen itt újból a szállításnak az ára az bele van foglalva minden olyan terméknek vagy szolgáltatásnak az árába, amelyet nap mint nap fogyasztunk, vásárolunk, és itt nyilván, hogy a lakossági elérhetőség az egyik kritérium, és az infláció, az árstabilitás a másik. Eddig kiderül, most körülnézünk, mondom, Európában, az Európai Unióban, a spanyol kormány ezelőtt pár nappal egy 80 intézkedésből, mikrointézkedésből álló csomagot mutatott be. Hogyha megnézzük egy picit ennek a csomagnak a tartalmát, akkor azt látjuk, hogy újdonság nem igazán van. Olyan intézkedések történnek, amelyeket már meghoztak a kormányok 2022-2023-ban is. Ilyen szempontból a jó hír az, hogy nem kísérletezünk, tehát ki lehet bizonyos mértékben számítani ezeknek az intézkedéseknek a hatását. A rossz hír nyilván az, hogy nincs varázspálca, sem Bukarestben, sem Brüsszelben nincsenek olyan intézkedések, amelyek mondjuk előzménytelenek lennének, és nagyon jó hatást fejtenek ki, ha lehet azonnal, másnapra, és ez legyen költségvetési szerkezet kímélő is ugyanakkor, tehát ne vigye be az adott kormányt egy olyan költségvetési deficitbe, mind amelyben sajnos van a bukaresti kormány.
Nyilván a havval kezdődő kérdéseknek a relevanciája az vitatható, de mégis felteszem, ha megtörtént volna a zöld átállás, akkor is ott tartanánk, ahol most?
Na most ez egy nagyon jó kérdés, hiszen itt most, hogyha a beszélgetésünk témáját nézzük, ezt a lakossági energiaügyi csomagot, akkor nyilvánvaló, tagadhatatlan, hogy ez a zöld átállásnak a része. A kérdés nem az, hogy megtörténhetett-e volna a zöld átállás, hiszen a zöld átállás az nem egy 2-3 évről szóló történet, az egy évtizedes történet, mert hogy az összetevői a zöld átállásnak azok olyan óriási kihívásokat jelentenek, mint például az energiahálózatnak a korszerűsítése. Ide olyan sok milliárd euró szükséges Európai Uniós szinten, hogy ki se mondom az összeget, mert nincs elég elképzelő erőnk, hogy a sok zérót kitegyük a szükséges beruházások értékének a végére. Az, hogy nagyon sok helyen a 60-as, a 70-es évekből származnak azok az energiahálózatok, amelyekkel most el kellene végezni a zöld átállást, rá kéne csatlakoztatni az egyéni energiatermelőket, meg kellene oldani az energetikai rendszereknek az egyensúlyának a kérdését. Láttuk azt a vitát, másfél éve folyik, és nyilván, hogy most egy jelentéssel zárult be éppen az elmúlt napokban a spanyolországi blackout, tehát az energia stop esetére, ami tavaly áprilisban történt meg, ha jól emlékszem, vagy márciusban, és ahol a az első reakció az volt, hogy a zöld energia, a napelemek, tehát az intermitens energia használat okából történt meg ez a kiesés. A mostani jelentés azt mondja, hogy ez nem így van, hanem más okai, összetettebb, bonyolultabb okai voltak a kiesésnek. Többek között az is, hogy a Spanyolország, Portugália nincsenek kellő mértékben összekötve, összekapcsolva az európai energetikai rendszerekkel. Ott egy szomszéd van, ugye Franciaország, de Spanyolország és Franciaország között van egy nagyon nehezen átjárható hegység, úgyhogy itt az energia, a zöld átállásról úgy beszélni, mintha megtörténhetett volna, ez faktuálisan nem lehetséges. Beszéljünk az energiatárolásról, beszéljünk az akkumulátorokról, beszéljünk a ritka földfémek szükségességéről, vagy arról, hogy jelen pillanatban sajnos a helyzet az, hogy ha megnézzük azt, hogy honnan származnak azok a technológiai komponensek, legyenek ők napelemek, vagy a szélgenerátorok, a szélturbináknak az összetevői, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az adófizetők, az európai adófizetők pénzével egy olyan zöld átállást finanszírozunk, amelyik kínai zöld átállás, mert hogy java részét ezeknek a komponenseknek, ezeknek a technológiáknak, beleértve az akkumulátorokat, az elektromos autókat, ezeket Kínából vásároljuk, és nem pedig itthon gyártjuk le. Ezek komoly dolgok, még nem beszéltem a mentalitásváltásról, még nem beszéltem azokról a túlzásokról, nem most, nem ma, mert azért az idők során, az elmúlt időben emlékszem, hogy mi ketten is sokszor beszélgettünk a zöld átállásról. Tehát egy duális helyzet áll elő. A zöld átállást folytatni kell, viszont az zöld átállásnak az üteme, a sebessége, az olyan kell legyen, hogy ne okozzon ilyen kollaterális áldozatokat, akik nyilván, hogy csak az állampolgárok lehetnek. Tehát azzal a sebességgel kell a zöld átállást végrehajtani, amely szociálisan, társadalmi szempontból elfogadható.
Tehát azt mondja ön, hogy a jelenlegi helyzet nem gyorsíthatja fel a zöld átállást, nem szabad, hogy felgyorsítja, mert ha tehát tény az, hogy az európai gazdaság az addig maradt kiszolgáltatott a globális piaci ingadozásoknak, amíg jelentős mértékben importált fosszilis energiára támaszkodik. Tehát ha mielőbb megtörténik a zöld átállás, mielőbb átállunk, akkor nincs a globális piaci ingadozásoknak való kiszolgáltatottság.
Ez így van, egy műhelyből, egy most nyilván, hogy eszmei műhelyre gondolok, vagy egy irodából, például az Európai Bizottság egyes irodáiból, ez pontosan így van, ahogy ön mondta. A gyakorlat az gyakran az elméletet megcáfolja, és a gyakorlat az arról szól, például vegyük ezt a mostani csomagot, a lakossági energiaügyi csomagját az Európai Uniónak, amely még egyszer egy javaslatcsomag. Nagyon fontos szerepet játszik ebben a csomagban az energiaközösségek támogatása. Na most nézzük meg azt, hogy mi egy energiaközösség, ennek van egy meghatározása, a legegyszerűbb történet az úgy szólna, hogy van egy utca egy településen, vagy maga az egész település dönthet így, hogy mondjuk Európai Uniós és kormányzati támogatásokkal az állampolgárok felszerelték a napelemeket a házaikra. Látjuk azt, hogy a csatlakozási engedélynek az elérése az a legnagyobb probléma jelenleg. Tehát az energia közösség arról szól, hogy társulnak a termelőfogyasztók, ezt ugye nevezzük prosumernek, hogy egyszerűsítsük a beszélgetést, társulnak a prosumerek, létrehoznak egy energiaközösséget, ez az energiaközösség termelő, és jó esetben, illetve majdnem kötelező az, hogy tároló is legyen, tehát a napelemek felszereléséhez társuljon az akkumulátor felszerelése, akkor kiderül, hogy ez az energiaközösség az illető településen, vagy az illető lakónegyedben, ez egy energiatermelő lesz. Az energiatermelőnek támogatás adható, ez több, mint az egyéni támogatás az, amikor a zöldház program keretén belül például bizonyos támogatást adott, és ad is továbbra is a bukaresti kormány arra, hogy felszereljék az állampolgárok ezeket a napelemeket. Azért több, mert biztosítja a csatlakozást, biztosítja az értékesítést, ami jelen pillanatban Romániában legalábbis nincs megoldva, És ezáltal nyilván, hogy az egész történetnek a vége az, hogy nagyon kicsi energia számlákra lehet számítani, miután mindez működésbe lendül. Na most valószínűleg, hogy az Európai Unió északi államaiban, vagy Németországban az energiaközösségek már évek óta egy ismert fogalom, nálunk egy elég nagy újdonság egyelőre, a törvényes keret tavaly novemberben született meg, akkor, amikor egy 59-es számú 2025 novemberi sürgősségi kormányrendelettel a kormány szabályozta az energiaközösségek létrehozását, illetve az úgynevezett prosumereknek a tevékenységét. Na most a jó román gyakorlat szerint tudjuk, hogy egy törvény az akkor kezd el működni, amikor az alkalmazási szabályok is megszülettek. Ezek jelen pillanatban még nem léteznek. Egy lakossági tudatosítás, egy általános ismerete és megértése annak, hogy mit is jelent az energiaközösség, és mitől lesz jobb egy adott családnak, egy adott településen, hogyha beleegyezik és hozzájárul egy helyi energiaközösség létrehozásához, ezek még a jövő kérdése. Ezért mondom, hogy a zöld átállásnak a sebessége, ezzel a példával próbáltam érvelni amellett, hogy a zöld átállásnak a sebességét azt az irodából nem igazán lehet szabályozni, hanem ez egy nagyon komplex, és hát mondjuk azt ki, hogy úgy időigényes, mint pedig beruházásigényes terület.
Pénzkérdés az energiaátmenet, vagy igazából a pénz? Itt csupán az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a pénzösszeget, amit itt azt mondta a képviselő úr, hogy hát kimondani is sok ezt a pénzt, itt közben utána kerestem, 2030-ig évente mintegy 660 milliárd euró, következő évtizedben pedig évi 695 milliárd euró, tehát be lehet szorozni az összegeket, igen, nagyon-nagyon sok nulla fog kijönni, tehát a pénz az megvan, vagy csak az is az irodákban, a műhelyekben van meg a pénz, és majd ha meg lesz, akkor is kérdés, hogy ezt a tőkét, ezt hogyan lehet hatékonyan az energia átmenetbe irányítani?
Na most állandóan az utóbbi időben pénzről beszélünk. Menjünk vissza másfél évvel, akkor jelent meg a Draghi terv, az úgynevezett európai versenyképességet javító terv. Ott is van egy ilyen hasonló összeg, azt mondja Mario Draghi, volt olasz miniszterelnök és az Európai Jegybanknak a volt elnöke, hogy évente 800 milliárd euró szükséges ahhoz, hogy a versenyképességet javítsuk az Európai Unióban. Na most ez a 800 milliárd, ez más 800 milliárd, mint az a 660, amiről az előbb beszéltünk, és az is éves szükségletben kellene. Tekintsük meg, most ugye a következő 2028-tól 2034-ig terjedő Európai Uniós 7 éves költségvetés vitájának a kellős közepén vagyunk már, itt az Európai Parlamentben. Tekintsük meg a prioritásokat. Védelem, biztonság, kereskedelem, mezőgazdaság. Folytatni kell a kohéziós politikákat, hiszen nem igaz az, hogy már nincs szükség a kohéziós politikára az Európai Unióban. És akkor, amikor mindezeknek a prioritásoknak, és nem beszélünk az általános dolgokról, nem beszélünk az oktatásról, az Erasmus programról, a különféle együttműködésekről, mert természetesnek tartjuk azt, hogy ezeket továbbra is finanszírozni kell. Tehát amikor összeadjuk ezeket a pénzszükségleteket, akkor teljesen nyilvánvaló módon egy olyan összeg, vagy olyan összegek adódnak, amelyek nem állnak rendelkezésre. Most ugyanakkor arra a kérdésre, hogy van-e pénz, vagy nincs pénz, a válasz az nagyon bonyolult, mert azt kell mondanom, hogy van pénz akkor, hogyha a privát szféra is bele lendül az átállás finanszírozásába. Ez már folyamatban van, csak hogy olyan bizalmat kell sugározni a magántőke felé, amely arról szól, hogy létezik egy út, erről az útról nem térünk vissza, ez az irány, és ez az irány meg lesz 10 év múlva is, mondjuk egy üzleti tervnek a kisugárzása, ha bár az energia területén az üzleti tervek azok nem 10 évesek, hanem olyan 20-25-30 esztendőről szólnak a perspektívák akkor, amikor egy energetikai beruházás beruházástól kell döntsön egy magáncég. És akkor nézzük azt meg, hogy megvan ez a biztonság. Tekintsük meg az elektromos autóknak a történetét, ez nagyon rossz példa ilyen szempontból, mert 3 évvel ezelőtt volt egy rálendülés, egy ilyen hajráoptimizmus, 2035-ben kivezetjük a belső tüzelésű motorokat, az Európai Unió villanyosodni fog, és mindenki vígan megvásárolja az egyre olcsuló villamos autókat. Hát a villamos autók nem olcsultak egyre, ugyanakkor a kitettség szempontjából az, hogy függők vagyunk-e más hatalmaktól, hát nyilvánvaló, hogy az elektromos mobilitás esetében Kínától veszélyes függőségben vagyunk, ami azt jelenti, hogy geopolitikai szempontból nem megnyugtató az, hogy leváltjuk az orosz foszilis energia függőségünket egy kínai villamosítás függőségre. Ez nem elfogadható, mert egyik függőség sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, egyformán veszélyes bármelyik. Tehát nagyon sokat kell még dolgozni a privát szféra felé való üzenetben, abban, hogy létezik egy út, ez az út jó mindenkinek, jó az Európai Bizottságnak is, jó az üzleti köröknek is, de jó az állampolgároknak is. Én tudom, hogy most nagyon elvont válaszokat adok önnek, és lehet, hogy valaki, aki ezt a műsort hallgatja, megint azt mondja, hogy hát itt tulajdonképpen miért nem azt halljuk, hogy mennyi lesz a benzinár hónap után, mert ezt várjuk el az Európai Bizottságtól. De nyilván, hogy nem mondhatok egyebet, mint csak azt, ami a valóság, és a kihívások valóban nagyon-nagyon nagyok.
A valóság az is, hogy a csomagnak, amelyről mi most beszélünk, része egy új stratégia a kis moduláris atomreaktorokra is. Ennek célja egy európai ipari és beszállítói láncnak a kiépítése, és az első ilyen reaktoroknak az üzembe helyezése az valamikor 2030 elején meg is valósul. Csak hogy tudjuk azt, hogy az atomenergiához hogyan viszonyulnak egyes tagállamok. Tehát itt konszenzus van?
Nincs konszenzus, és nem is lesz konszenzus ezeken a területeken, éppen azért a rugalmasság az nagyon fontos. Vannak olyan tagállamok, amelyek ideológiai okokból kifolyólag ellenzik az atomenergiát. Az atomenergia, amúgy szögezzük le, egy zöld energia, és akkor, hogyha bízunk azokban a technológiákban, amelyek majd a villanyosítást fogják felgyorsítani, akkor felteszem a kérdést, miért nem bíznánk azokban a technológiákban, amelyek biztossá teszik az atomenergia további felhasználását. Tehát vagy bízunk a technológiában, vagy bízunk az innováció erejében, és akkor minden területen bízni kell, vagy pedig nem bízunk ezekben, és akkor egyik területen sem kell bízni. Tehát ott van az atomenergiában jövőt látó tagállamoknak a csoportja, ehhez hozzátartozik Románia is. Létezik egy másik csoport, amely a földgáz, mint átállási üzemanyagban bíznak. Átállás azt jelenti, hogy a következő 15-20-30 esztendőben kivezetjük a szenet, és az átállás időszakára a földgázat használjuk, amely nyilván, hogy sokkal kevésbé szennyező, nem egy zöld technológia nyilvánvaló, de sokkal kevésbé szennyező, mint a szén. És akkor ez is egy tagállam csoport, ebben is részt vesz Románia, természetesen, hiszen mi jövőre, hogyha minden jól megy, 2027-ben megkezdjük a mélytengeri kifejtést a Neptune Deep övezetből, a Fekete-tengerből, és ezzel megerősítjük azt a pozíciót, amelyet már most elfoglalunk. 2025-ben Románia volt a legnagyobb földgáztermelő az Európai Unióban. És hogyha Lengyelország vagy akár Spanyolországnak a helyzetére gondolunk, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek, vagy vannak olyan energetikai rendszerek, gyere, beszéljünk ilyen terminológiában, hogy az energiarendszerek között vannak olyanok, amelyekben már egyre növekvő szerepet játszanak a megújuló energiák, de mivel ezek, hát kicsi fizikát kell olvasni, ezek intermitens energiaforrások, valami szükséges arra, hogy az energiarendszer stabillá tegye, és ez a stabilitási tényező, ez nem jöhet csak kizárólag vagy az atomenergiából, vagy a gáz, vagy a széntüzelésű hőerőművekből. Tehát ezek a választások, illetve olyan fajta tárolási lehetőség még jöhet szóba akkumulátorokkal, amelyet ma újból azt mondom, hogy el sem tudunk képzelni, hiszen fizikai szempontból olyan nagy dimenziójú és ugyanakkor olyan drága, annyi természeti forrást felhasználásra lenne szükség akkor, hogyha olyan nagy akkumulátortelepeket képzelünk el, amelyek esetleg helyettesíteni tudnának egy széntüzelésű vagy egy gáztüzelésű hőerőművet, amely ma egyszerűen még nem járható út. Ez megint olyan történet, hogy a laboratóriumokban, a műhelyekben el lehet képzelni mindenféle történetet. Azt is el lehet képzelni, olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy megfelelő tudatosítás és pénzügyi stimulensek alkalmazásának esetében a villamos autó tulajdonosok is tulajdonképpen tárolókká válhatnának, hiszen akkor, amikor nem használod az autó, a villamos gépkocsit, akkor egyszerűen csatlakozhatod a hálózatra, és része leszel egy ilyen nagy virtuális akkumulátor rendszernek. Na most ezekről lehet és kell is beszélni, mert hogy mi lesz a jövőben, és hogy fog kinézni egy energetikai rendszer 30 év múlva, azt még egyelőre nem lehet biztosan állítani, de itt mégiscsak arról kell beszéljünk, hogy mit lehet megvalósítani 2026-ban, 2027-ben, és melyek az utak arra, nem csak egy ködös jövőben, hanem most, ha lehet, akkor a következő napokban, hetekben, hogy egy megfizethető árat tudjon mindenki, minden tagállam biztosítani a saját állampolgárainak ebben a nagyon komplex és bonyolult energetikai zöld átállásban.
Zárásként, képviselő úr, épp egy energiaválság közepén vagyunk, és ahogy ön is említette, itt nagyon sok műhelyből, nyilván részben helyesen, ilyen futurisztikus ötletek hangzanak el. Tehát az energiaválság közepén és a Brüsszelben bemutatott új uniós energia intézkedés csomagot lapozgatva, amelynek a célja az energiafüggetlenségnek az erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, és nyilván ezek által az áraknak a csökkentése. Mi kell ahhoz, hogy mielőbb eredményeket tudjunk elérni?
Kell egyfajta olyan szociális kohézió, amelyet hiányozni látunk itt Közép-Kelet-Európában, Romániában is, hiszen akkor, hogyha szociálisan érzékenyek vagyunk, akkor rá kell jönni arra, hogy egyetlen egy intézkedés magában sem tudja megoldani azt a kérdést, hogy mit csinálunk az energiaszegénységben levő emberekkel. Mit csinálunk azzal a családdal vagy személlyel, aki nem tudja kifűteni a lakását télen. Most már persze fel kell tenni azt a problémát is, hogy nem tudja lehűteni a lakását nyáron. Azzal a családdal, ahol a kenyérkeresőnek nincs pénze, vagy nincs elég pénze arra, hogy beingázzon a munkahelyre, és ezek a kollektív megoldások még igen-igen az elején vannak. Tehát kell az a szociális érzékenység, kell az a társadalmi kohézió, amelyeket ki kell építeni, amelyek arról szóljanak, hogy tényleg ez a, hogy nem hagyunk senkit lecsúszni, ez nem egy Európai Uniós szlogen maradjon, hanem a mindennapokban valósuljon meg.
Az energiaátmenet az, most azt látjuk, hogy politikailag nehezen tartható fent, talán kimondhatjuk. Ha megtörténne ez, amit ön mond, ez a szociális érzékenység, illetve hogyha a háztartások a számláikon is éreznék a változást, akkor könnyebb dolga lenne a politikumnak?
Én arról beszéltem, hogy társadalmi kohéziót kellene kiépíteni. Most nyilván itt az a kérdés, hogy tyúk vagy tojás. Mi van először, egy politikai kohézió, vagy egy társadalmi kohézió? Tehát egy kormányzati koalícióban megengedhető-e az, vagy hasznos-e az, hogy valaki mindig az ellenzéket játssza a koalíción belül, vagy pedig addig, amíg nincs egy nevezzük, nem tudom, nem akarok nagy szavakat használni, de nevezzük nemzeti minimumnak, vagy nevezzük társadalmi minimumnak. Addig, amíg nincsen egy olyan minimum, amely azt jelenti, hogy vannak alapvető kérdések, amelyekben a politikai játékosok egyetértenek, legalább azok, akik ebben a pillanatban kormányzati koalíciót alkotnak, hiszen az ellenzéknek a dolga az, hogy ellent mondjon, és hogy alternatív megoldásokat is mutasson fel. De a kormányzati koalíciónak pedig az lenne a dolga, hogy valamilyen módon tudjon kidolgozni egy olyan politikai minimumot, ami aztán esetleg talán áttükröződhetne, vagy átköltözne a társadalom szintjére is. Én tudom, hogy nagyon naív az, amit mondok, de nem tudok egyebet mondani, mert hogy addig, amíg minden egyes téma, a költségvetés, a szociális intézkedések, a nyugdíjaknak a helyzete, most az energia támogatások, az energia vagy az üzemanyag árszabályozásnak a kérdése, minden kérdés politikai vitát eredmény, éles politikai harcot eredményez a koalíción belül, addig nagyon nehéz dolgunk lesz ezt az előbb általam említett társadalmi kohéziót valamennyire is kialakítani, és addig marad az a fajta volatilitás, amikor egyetlen egy pillanatban sem lehetetlen egy politikai válságnak a kialakulása, a politikai válságnak pedig egy olyan ország esetében, amilyen most Románia, tehát ahol már két éve a miénk az Európai Unióban a legnagyobb költségvetési deficit, a miénk az Európai Unióban a legnagyobb mértékű infláció, ezek olyan paraméterek, amelyek nem segítik elő sem a deficit finanszírozását, nagy kamatokkal tudjuk ezt csak elérni, óriási árat fizetünk minden évben a felvett kölcsönök kamatjának a kifizetésére, és ezek mind olyan összegek, amelyek nem a társadalom jólétére, vagy energiabiztonságára, vagy egyáltalán létbiztonságára irányulnak, hanem valahol máshol költöknek el. Tehát muszáj naívnak lenni, néha gondolom, amikor kimondjuk azt, hogy hiába van 27 tagállam az Európai Unióban, hiába van az Európai Bizottságban számtalan szakértő, most ha megtekintjük azokat a javaslatokat, hogy hogyan lehet közbelépni, hogyan lehet az üzemanyag árakat mérsékelni egy válság esetében, akkor kiderül az, hogy nincs varázspálca, nincsenek varázslatos intézkedések, hanem az eddig már kipróbált intézkedésekből kell egy olyan mixet, egy olyan keveréket összeállítani, amely valóban legyen hasznos egy ilyen válság idejében.
Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.